Közben lapozunk a Bibliánkban a Korintusiakhoz írt első levél 12. fejezetének 27-es verséhez. Ezt olvassuk. De mielőtt ezt megtennénk, ha már volt felhívás is itt a iskola kezdéssel kapcsolatosan, imádkozzunk most, jó? Imádkozzunk a pedagógusokért, a diákokért. Van, aki most kezdett új iskolában. Van, akinek a nyár után újnak tűnik a iskola, kinek hogy. Vagy éppen óvodába, olyan is van, aki most ment először óvodába. Hát arra, amikor én mentem óvodába, nem emlékszem, de akkor a gyerekeim arra igen. Nem tudom, ki sírt jobban, a feleségem vagy a gyerek. Kinek volt nehezebb az első gyerek óvodába menetele. Szóval azt gondolom, jó dolog, hogyha imádkozunk áldást kérve pedagógusokra és gyermekekre egyaránt, azok is, akik gyülekezetünkben vannak, és azok is, akik nem. És akkor most lesz még záró vizsgája az orvosi egyetemen, akkor Áronnak, és Kada Melindának is a Zeneművészeti Egyetemen. Szóval akkor őrájuk is gondoljunk, jó? Hajtsuk meg a fejünket, vagy szóval mindenképpen forduljunk Isten felé, és imádkozzunk. Atyám, nagyon hálás vagyok neked, hogy áldást kérhetünk, és hiszünk a te áldó kezedben, hiszünk a te áldásodban, és így jövünk a Jézus nevében, kérve áldás a gyermekek életére. Külön imádkozunk saját gyermekeinkre, akik most kezdték a tanévet, lehet új iskolában, új intézményben. Külön imádkozunk a pedagógusokért, akik itt vannak a gyülekezetünkben. Áld meg őket, Uram, türelemmel, bölcsességgel, kreativitással, jó időbeosztással. Hadd tudjanak, Uram, az év kezdetén a fiatalok és a gyermekek is jól indulni, adj nekik odafigyelést, fegyelmezettséget és értelmet, bölcsességet. Kérlek és imádkozom a vizsgázókért, add a te békességed a szívükbe, adj a bölcsességet is a felkészülés utolsó óráiba, hogy mit nézzenek még át, hadd tudjon rendeződni bennük a ismeret halmaz, hogy a vizsgán az megfelelő módon jön elő a te áldásoddal. És imádkozunk szerte az országban a pedagógusokért, gyermekekért, testvéreinkért és azokért, akik még nem azok. Áld meg az ő életüket is. A hozzánk tartozókat áld meg, akik a te nevedről neveztetnek, bizonyságtevő élettel, akár pedagógusok, akár gyermekek, diákok. És akik még nem a tiéd, imádkozom, hogy ne temesse be őket a problémák halmazza, hanem tanuljanak meg tőled, Úr Jézus, imádkozni, az Atyához fordulni, és ismerjék meg az egyedül igaz Istent, a Jézus Krisztus által, ami Urunk által. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Az ige, amit mondtam, tehát a Korintusiakhoz írt első levél, 12. fejezete, 27-es verse így hangzik. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. A mai alkalommal és terveim szerint még a következő alkalommal is a gyülekezetről fogok egy pár szót megosztani veletek. A gyülekezethez tartozásnak arról a négy alapelvéről szeretnék beszélni, amely jellemezte a megújult közösségeket. Ez a gondolkodásmód nagyon jellemző volt. Ha visszaemlékszünk a történelem folyamán megtörtént előreformációkra, ébredési mozgalmakra, gyakorlatilag a 11. 12. század és azaz megelőző századokban is vannak már ilyen mozgalmak, indulnak el különböző városokban, országokban ilyen mozgalmak. A reformációt megelőző időszakban is, ugye John Wycliffe, aki felismeri azt, hogy anyanyelven kellene a Bibliát odaadni a népnek, és ő elkezdi fordítani a Bibliát, ugye ma egy társaság viseli az ő nevét, amely bibliafordításokat készít világszerte. Aztán William Tyndale, aki tovább viszi az ő munkáját, és amelyből aztán megszületik a King James Biblia, az angoloknak a anyanyelvi Bibliája. De talán meg kell említenünk Franciaországot is, ahol a ferences rendieknek az alapítója, Assisi Ferenc, aki valójában azért nem úgy indult, mint ahogy most a ferences rendi szerzetesség, azért azt látjuk, hanem nagyon eleven élő megtérése volt, találkozás volt az Úrral, újjászületett, fölismerte az ige igazságát és prédikált anyanyelven. És fölismerte, hogy anyanyelven kell ismertté tenni az evangélium igazságát, vagy egy kortárs a Franciaországban, aki textilkereskedő volt, eladta a teljes vagyonát, hogy bibliafordításra fordítsa az összes vagyonát, és a francia népnek lehetőséget adjon arra, hogy anyanyelven olvashassák a Szentírást, és anyanyelven prédikálta az evangéliumot, és tanított szerte. Ő ugye nem csókolt kezet a pápának, őt aztán üldözték, és megölték. És aztán később Husz János, ugye a cseh morva testvérek, az ő tanítás alapján tértek meg, és lett egy evangéliumi mozgalom. A táboriták, vagy kejhesek mozgalma történelmből lehet hallani, amely előfutára volt gyakorlatilag az evangelizációnak, amelyet Calvin és Luther neve fémjelez általában. De abban a korban is, aztán a reformáció korában is találunk Svájcban másfajta felekezetek, a baptista közösségnek az előfutárait, akik eredeti nyelven olvasva a Bibliát ráébrednek a bemerítés igazságára, a gyülekezet bibliai kijelentésére, felismerik azt, hogy a szervezet és hivatalos egyház és az élő eleven keresztény újszövetség közösség eltér egymástól, hogy az élő eleven újszövetség gyülekezetnek csak megtérés és újjászületés által lehet tagja valaki, és aki tagja akar lenni, annak be kell merítkeznie. Ezek az első tudósok, akik görög nyelven tanulmányozták a Bibliát, egymást merítették aztán be, hittudósok, tehát teológiát végzett hittudósok voltak. Majd üldözik őket, és menekülnek Hollandiába, vagy Hollandiából vissza Angliába. Angliában megalakul az első baptista gyülekezet, emlékeim szerint 1630-ban. Voltam is egy gyülekezetben, amely 1640-ben épült, és az épületében voltam nyilván, lett alapítva. Aztán voltam Angliában egy olyan helyen, Housecat Hillnek hívták, amit nem értettük, hogy miért van távolabb ez a település a kisvárostól. Aztán elmondták a ott élő baptista testvéreink, azért van külön, mert nem engedték a baptistákat be a városba. Nem vettek telket, és nem temethették el halottaikat. Aztán bementünk a nagy templomba, a anglikán templomba, ahol egy rácsa volt elválasztva a gazdagoknak a helye, akik finanszírozták a templomépítést, és hát volt a köznép, akik ott voltak. Ki tudja, miért kellett rácsa védeni magukat. Ugye, ahogy növekszik a társadalmi egyenlőtlenség, és növekszik az irítség és a gyűlölet, talán egyre közelebb jutunk annak a megértésére, hogy micsoda feszültségek lehettek az akkori társadalomban, ahol csak a templomban voltak együtt, egyébként máshol nem érintkeztettek, de még ott sem. Hogy micsoda más irány és gondolat volt az újszövetség gyülekezetre nézve, ehhez képest az a keresztény közösség, ahol nem volt doktor és nem volt szolga. Nem volt rabszolga és nem volt úr. Egy volt Krisztus. Egy úr volt. Nem használta címeket, hogy professzor, doktor, nem tudom, teológus, meg micsoda, hanem egyetlen megkülönböztető jel volt az Úr, azt pedig a Jézus nevéztették. Az összes többi ember pedig megmentett, megváltott lélek volt a gyülekezet közösségében. Az ébredések során többször találták az urak sírva, zokogva az oltár mellett magukat a szolgájukkal, a cselédjeikkel. Ugyanúgy könyörögtek bűnbocsánatért és kegyelemért az urak és a cselédek. És sorolhatnánk a következő századokat, akár a 17., 18. században, hogy a metodista ébredés szintén Angliához kötődik Waleshez, és egyrészt ugye az Egyesült Államok, hát Amerikához, ottani államokban hirdették az evangéliumot a metodisták alapítói, majd később Európában a baptista újjászületés, új élet Hamburgban és Magyarországon is, ahogy elindulnak a bibliárusok, majd 1800-as évek végén pedig nagy erővel hirdetik az evangéliumot, és születnek szerte a Kárpát-medencében magyar és román nyelvű gyülekezetek, például a Kornél Mihály munkássága nyomán. Szóval maga az a sor, amelyben benne vagyunk, az visszanyúlik egészen az őskeresztény korig, és azok az alapelvek, amelyről most szeretnék beszélni nektek, és majd a következő találkozáson is, ezek olyanok voltak, amelyeket felismertek újra és újra. Elnyomták, elfelejtették, háttérbe szorították, majd újra föltört, mint búvópatak, vagy eleven erős áradásként söpört el rendszereket, gondolatokat, és hozott életet, reménységet. Persze néha azért salakot is, Münce Tamás féle alapbaptista mozgalom ugye fegyverrel próbált igazságot szolgáltatni, és kivívni a függetlenség, a szabadságát. Ugye ez nyilván nem volt helyén való, mint ahogy Luther is mindvégig, élete végig nagyon nehezen tudott elszámolni azzal, hogy gyakorlatilag ő adott olyan tanácsot, hogy öljék meg mindet. És a gomoly sokot jelentett neki, amikor látta ezeket az anabaptistákat vérben, férfiakat, nőket és gyerekeket, akiket lemészároltak. féltette az ő reformációját. Szóval sokféle folt és szenny, de nagy dicsőség és nagy világosság és fényesség is jellemzi ezeket a mozgalmakat, neki feszülés, de mindenképpen bátor hősiesség. És hát ezek a hitelődők, vértanúk, ők mindenképpen fontosak voltak ahhoz, hogy mi ma úgy és olyan módon érthessük a Szentírást, hogy olvashassuk a Bibliát, a Szentírást magyar nyelven, és azokat a bibliai evangélium igazságokat értsük és tudjuk, és élhessük, lehetőségünk legyen megélni, amit most lehetőségképpen megélhetünk. Néha tompán, néha közömbösen, néha természetesnek véve olyan dolgokat, amelyekért mások az életüket adták, és megalkuvás nélküli meggyőződéssel hittek benne. Azt gondolom, rendkívül fontos nekünk mai élő keresztényeknek ez a fajta megalkuvás nélküliség, amely az eleven élő, az igéből származó, lélektől, szentlélektől való megértésből fakadhat egyedül. Hogy tiszta, világos látásunk legyen, és megértés lüktessen a szívünkbe, mit miért hiszünk úgy, ahogy hiszünk. Pünköstkor, amikor kitöltetik a Szentlélek, ugye ez a pünkösdi események kapcsán azt mondják, hogy pünkösd nem is az egyház születés napja, hanem a Szentlélek kitöltetése, annak ünnepe. Én azt mondom, hogy persze, hát annak is. Csak hát ez a két születésnap egy napra esik. Egy napra esik a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, és hát ugyanerre a napra esik az egyház születésének a napja is. Két csodálatos esemény, egy dátummal, mint hogyha valakinek ugye ugyanoda esik a születésnapi dátuma. Két külön dologról van szó, mégis egy dátumról. Mindenképpen a pünkös tehát az a pontja az egyház történelemnek, amikor a Szentlélek kitöltetik minden hívőre, minden lélekre, akik Jézus Krisztusban elfogadták a bűnbocsánatot, oda szentelték az életüket a Krisztus követésre, hitüket aztán bemerítéssel megpecsételve részévé lettek az új szövetségi gyülekezetnek, amelynek indulása Jeruzsálemben majd 2000 évvel ezelőtt pünköskor történt. A Biblia többféle képet is használ arra, ahogy az Isten elgondolta és látja az új szövetségi gyülekezetet. A képek segítenek nekünk, hogy beleívódjon a gondolatunkba, a lelkünkbe, a szívünkbe, hogy mit is ért az Isten a gyülekezettel kapcsolatosan. Mit is gondol, mit is álmodott a gyülekezettel kapcsolatosan. Mindenképpen dicsőítő közösség. Ez most ilyen, csak most nem tudtam, hogy ne tegyem. Nagyon figyeltétek a dicsőítő csoportot ma? Jó volt nézni őket, igaz? Jó volt nézni őket, azt mondom, hú, ez nagyon eleven élő. Kérdésem, hogy nekik jó volt-e nézni bennünket? Hát már kérdezzétek meg tőlük, hogy a mi gyülekezetünk ma mennyire volt eleven élő dicsőítő közösség, habitustól függően, de mégis ragyogóan, megragadott lélekkel, megragadott szívvel. Vagy ha nem így volt, akkor mi az, ami mélybe húzza az ember lelkét? Ami miatt nem tud felszabadultan az Isten színe előtt örvendezni, és örülni az életnek, örülni annak a kegyelemnek, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Hát ezt csak el akartam mondani. Az első gondolat a gyülekezettel kapcsolatosan a felolvasott igéből van, az 1 Korintus 12.27-ből. Azt mondja az írás, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ez a Corpus Christi, ez a Krisztus teste, ez egy csodálatos kijelentés, egy nagy titok ez, hogy hogyan és mi módon lesz egy lélek, egy megtérő élet, egy ember részévé Krisztus testének. Hát ennél jobban tartozni valahova már nem lehet. Ugye? Hát a sejtednél jobban nem tartozik semmi hozzád. Vagy a szerveidnél. Lábadnál, kezeidnél, tagjaidnál. Eszedbe jutott valaha is, hogy ez nem a tiéd. Ugye nyilván vannak ilyen betegségek, de ez ugye abnormális jelenség, amikor valaki idegennek érez valamilyen testrészt. De ne erről beszéljünk, hanem a normálisról beszéljünk. Igaz? A te testedről, te tagjaidról meg se fordul a fejedbe, hogy nem a tiéd. Használod, együttműködsz vele, és ugyanígy gondolkodik Krisztusról, Krisztus is, az ő testének tagjairól. Neki eszébe se jutott, hogy nem tartozol hozzá, ha neki adtad az életedet. És elfogadtad a bűnbocsánatot, a kegyelmet ő benne és ő általa. Ő úgy lát téged ma is, hogy hát ő hozzám tartozik. Az én részem, szerves részem áthatja mindaz, ami engem áthat. Működik benne az, ami tőlem jön. És hát együtt működik velem, ami az én akaratom. Ugye ez pedig az engedelmesség csodája, amely a Krisztus teste tagjainak természete. És ez is okozhat problémát, mert azt mondta, hát az én természetem nem az, hogy engedelmeskedjek. Igaz, okozhat problémát, nem? Előfordul, nem engedelmeskedünk. Veled előfordul? Rossz, nem? Rossz. Isten jelenlétébe kerülsz, és ő szembesülsz az engedetlenségeiddel. Rossz érzés? Hát nem is csodálom, nem táncolsz. Én sem szoktam. A kiadós imádság után, akkor örvendezek, hogy az Úr letekintett újra rám, halleluja. Ugye a tanítvány nem azt jelenti, hogy mindent tud, hanem tanul. Ezt tudtad? És te tanítvány leszel mindig, míg élsz. Ebből pedig mi következik? Hát mindig, nem tudsz mindent, és mindig tanulnod kell. Mindig tanulnunk kell. Ez így van. És milyen kegyelmes az Isten, hogy adta a Szent Szellemét azoknak, akik elfogadták Krisztust, és Krisztusban az örök életet. Talán többet kéne figyeljünk a Szentlélekre. Nem? És lehet, hogy több sikerünk lenne, több győzelmünk lenne az engedelmességben. Ha kicsit ugyan minden napjainkban jobban működnénk együtt az Isten Szellemével, aki áthatja a Krisztus testét és annak tagjait. Aztán a másik kép a Bibliában az Isten épülete. Erről a Korintusiak azért első levél 3. rész 9. versétől így szól az írás. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ugye, amelyet Isten épít, de hát ebben használja az ő munkatársait, az ő szolgáit is, hogy építse, művelje, gondozza, egyik a föld és a földműves képe, a másik az építőmester és az épület képe, amely benne van ebben az igerészben. Krisztus épülete vagytok, és annak pedig tagjai. Mikor düledezik egy épület? Megrogynak az alapjai például, ugye? Megsüllyed az alapja egy épületnek, akkor elkezd dőlni ki a fala. Meggyengül a fal, a kötőanyag közötte meggyengül. Mikor gyengül egy gyülekezet? Ugyanekkor. Amikor meggyengül az alapja, tehát nem a Krisztushoz ragaszkodik, megfelelkezik arról, ki az ő ura, vagy amikor a kötőanyag testvér és testvér között kiszárad. A csalódások miatt, a sebek miatt, a sértődés, sértettség miatt, vagy odaszóltam a másiknak, aztán megsértődött, és akkor elkezd ez a kötőanyag kiszáradni. Már nem tud úgy gondolkodni egyik testvér a másikról, hogy az a szeretet töltse be a szívét. Ugye a kötőanyag a Bibliában maga a szeretet, amely által összeköt mindent az Isten. Ugye ez a szeretet, ezt mondja a Kolossi levélben az írás, hogy a szeretet az, ami összefog, összeköt mindent. Jó dolog, aki Krisztusban van, hogyha megújul ebben a szeretetben. Lehet a megbocsátás által, lehet a felismerés által, lehet a nyitás által, nyit a másik felé, és elkezd mások felé szolgálni, ahogy, hogy elvárásokat támasztana másokkal szemben, és ebből táplálkozna a csalódás benne. Ez a Péter apostol a levelében, első levelében, második rész 5. versében azt mondja, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki, az a szellemi házzá, szent papsággá, hogy lelki, az a szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek az Istennek, Jézus Krisztus által. Miért épült ez a ház, a gyülekezet közössége? Hogy áldozzon az Istennek. Áldozatot mutasson be az Istennek. Isten magasztalja, dicsőítse, és az ő tetszésére éljen, és képviselje ebben a világban romlatlan módon, határozott módon, következetes módon az Istennek beszédét. Így van? Mivé lesz a világ, ha az egyház is megalkuszik? Mi marad ebben a világban? Az egyház is eltér az igétől és a világ szeretetét fogadja be. Mivé válik? Megtaposni való sóvá. Se íze, se bűze, hogy a idősek otthonában tegnap éppen erről beszélgettünk. Az egyház pontosan attól egyház, Krisztus egyháza, hogy nem alkuszik meg, képviseli az Istent és Istennek igéjét, megalkuvás nélkül. És ugye éppen az ébredési mozgalmak, a megújulási mozgalmak pontosan erről voltak ismertek, hogy fölfedeztek egy-egy ige igazságot, és megragadták azt az igazságot szívükből, és az életük árán sem hajoltak el se jobbra, se balra attól. Lutert arra próbálták rábírni, hogy megtagadja a nézeteit, a kegyelemből való üdvösség nézeteit, az egyedül Krisztusban való üdvösség nézeteit, és hogy ezek a bűnbocsátott cédulák nem segítenek senkin, csak a Krisztus. Aztán azt egy Wormsi gyűlés előtt ott állt, és megmenthette volna az életét. Azt mondta, itt állok, másként nem tehetek. Ennyit mondott. Állok abban az igazságban, állok előttetek. Újat mondani nem tudok. Mindazt, amit mondtam, úgy van, úgy gondolom. És hát csodás módon menekült meg aztán az élete, hogy Biblia fordítását befejezve német nyelven olvashassák aztán a Szentírást a lutheri fordítás alapján a németek. Aztán azt is olvassuk, hogy a bárány az Krisztusnak a mennyasszonya a gyülekezet. Ez egy másik kép, a mennyasszony képe. Ugye a Jelenések 19.7-ben örüljetek és újjatok, és dicsőítsétek őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült a mennyasszonya. Ugye ez is megint egy zsidó kultúrából érthető kép, ugyanis ott az eljegyzés és az esküvő között elég hosszú idő telt el, mert a eljegyzés követően a vőlegény otthont készített. Házat épített, elkészítette az otthont. Mit mond Jézus? Elmegyek és helyet készítek a számotokra. Ha nem így lenne, nem mondtam volna, hogy ezt megteszem. Ne aggódjon a ti szívetek. Hát ő a vőlegény. Elmegy és készít helyet a mennyasszonya számára. Ugye ez a kép ezt jelenti. És mit csinál a mennyasszony? Hát készül a mennyegzőre. Ugye? Készül a mennyegzőre. Készíti magát a mennyegzőre. Megindul a hivogatás. A mennyasszony dolga volt hivogatni a mennyegzőre egyébként. És ma is ugye a készülés és a hivogatás a mennyegzőre, ez a mennyasszony dolga, az az egyház, a gyülekezet dolga, elmenni és meghívni az embereket a Krisztus mennyegzőjére. És eljön az idő, amikor találkozik a mennyasszony és a vőlegény, és mindig együtt lesznek ez a kép. Ezt jelenti, hogy eljön az idő, amikor a vőlegény eljön a mennyasszonyért, például a tízszűz példázatában olvasunk ugyanezt a képen a hátterében annak a történetnek, és mindenkor együtt lesznek. És hát ugye a király mennyegző szintén ezt a képi világot használja, amikor Jézus erről tanít, és ezt a példázatot használja. Aztán ott van egy nagyon kedves kép, az Isten családja kép. A János evangélium a első rész 12. versében így szól az írás, akik pedig befogadták már, mint Jézus Krisztus, a szívükbe életüket, ugye neki adták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő, már mint a Jézus Krisztus nevében. Gyermekévé válik az Istennek a hívő ember. Nem csak Krisztus teste, az egy nagyon erős kép, hanem Isten családjának a része is lesz. Istenhez tartozik. Az Efézus 1.5-ben előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Ó, de gyönyörű, igen. Akarata, Isten akarata, és így tetszett az Istennek, hogy új családja jön létre, az ő családja, és ennek te a része lehess Jézus Krisztus, ami úrunk által. Ha apátlan, anyátlan világban élünk, sokszor még családokban is olyan rossz a kapcsolat gyermek és szülő között, hogy óriási üzenet az Isten részéről, hogy az én családomhoz tartozhatsz. Ahol van elfogadás, van megtisztulás, van tökéletes és érdek nélküli szeretet. Hú, tudjátok, ha valamiről megismerik az Isten népét, ez az érdek nélküli szeretet. Annyira áthatja ezt a világot az érdek. Mindent csinálnak valamiért. valamit várva, valamit úgy hátul gondolkodva. És amikor találkoznak olyanokkal, akik nem várnak semmit. Érdekes, ott hallottam, amikor bevitték a klinikára a hölgyek az ajándékcsomagokat az újszülötteknek, volt olyan anyuka, megkérdezte, hova kell adakozni? Mert ugye hát akkor biztos azért adják, hogy valamit adakoznak. Hát így gondolkodnak az emberek. És akkor mondták, hogy sehova. És le voltak döbbenve, hogy nem kérték el a címemet, nem adtak szórólapot, nem akarnak tőlem semmit, csak kapok valamit. És mekkora üzenet volt ebben, ha belegondoltok? Azt mondom, óriási üzenet. Hogy tudták, itt vannak a keresztény emberek, jönnek és adnak nekünk valamit, és nem akarnak lejmolni tőlünk. Mert mindenki fölhív, nagyon kedvesen a banki alkalmazott mondja, hogy önnek nagyon jót akarunk. Önnek a javát akarjuk. X százalékban megfogalmazva, a javát akarjuk. Egy keresztény ember ment a bankba, mondta a főnöke az ügyintézőnek, te figyelj, ennek adjál valami hitelt, mert ez jó adós. Ez mindig időbe fizet. Azt mondja, ennek én nem tudok eladni semmit, maximum az, hogy hosszavaruljon meg az adósságától. Azt mondja, ez nem fog felvenni hitelt soha. Hát azt mondja, akkor jó van. Ugye az emberek akarnak tőled valamit. Mikor már kedvesen szólnak hozzá az emberek, már gyanakodnak. Hogy mit akar ez tőlem, ugye? Mondtam az idősek otthonában, mondom, ma már úgy működik, a világ idős néni az oda megy valaki a piac bejáratánál, hogy egy fiatal ember, hogy kedves néni, vihetem a csomagját. A néni így ragaszkodva a szatyrához, amennyire bír, egy 100-as sprintet kivág, hogy ments, ami menthető. Az emberek nagyon nehezen tudják elképzelni, hogy valaki csak úgy segíteni akar nekik. És gondoljatok bele, hogy mekkora erőket mozgat meg ma a sátán, hogy elvilágiasítsa az egyházat. Olvastam most a tetoválásról egy rendkívül bonyolult, teológiailag megalapozott és össze-vissza cikket. Mondtam, mineket ennyi időt ezzel tölteni? A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké. Miért kérdés a keresztény körülbelül a tetoválás? Mert divat! És mit akar a keresztény? Követni akarja a divatot, és mit szeretne? Viszket a füle, és tanítókat akar keresni. Hogy valaki olyat mondjon neki, amit ő megcsinálhatja azt, amire vágyik. Azaz, igazodni akar a világhoz. És elfelejti Jakabnak az igét, hogy parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy aki barátja ennek a világnak, az ellenség az Istennek, mert más ország, más világ, más értékrend. Nem szolgálhatsz egyszerre a kettőnek. És kész! Nem kérdés az, hogy varrassak-e magamra egy Jézus nevet. És hadd mondjam nektek, amikor elmentünk a Campus Fesztiválra, tudjátok, tőlem egyetlen 10-20 éves fiatal sem kérdezte, mi van rád varva? Mutasd már meg a pocakodat. Vagy a várlidat, biztos van villám, vagy valami Zeus, vagy Jézus, valami nagy kereszt rajta van. Tudjátok, egy se kereste rajtam az Zeuszt, meg a Jézust, meg a keresztet se, meg a tövis koronát se. Tudjátok, mit mondtak? Olyan jó lenne hozzátok tartozni. Ti úgy örültök, és úgy szeretitek egymást. Érted? Ezek a világi fiatalok, akik ott voltak vastagon ezekben a bulikban, mit kerestek? A szeretetet, meg azt a boldogságot, amit csak azt fogja tudni bemutatni nekik, aki szereti Jézust. És aki Krisztushoz tartozik, ez szerintem más értékrend szerint éli az életét. Ehhez az Isten gyülekezete. Isten népe, amely hivatott arra, hogy világítson a sötétségben élőknek. Ahogy nincs köze a világosságnak a sötétséghez, úgy semmi köze nincs Isten egyházának ez a világhoz. De, és ahogy nincs szüksége a világosságnak a sötétségre, úgy nincs szüksége Isten egyházának a világra. De fordítva annál inkább. Mert fényt azért gyújtanak, hogy világítson a házban, a sötétben ülőknek. És tudjátok, egyetlen beszélgetésben sem volt kérdés az, hogy neked ez szabad-e, neked az szabad-e. Nem volt kérdés. Amikor beszélgettünk velük. Akkor mi minek foglalkozunk vele? Ja, hogy egymást győzködjük, hogy ne tetováltasd már magad, drága testvérem, hogy ülekebbe tartozol. Miért merül föl ez egyáltalán? Mert a világhoz vonzza a világ. Szerintem ez olyan egyszerű, mint az egyszer egy. És ezt kiiktatja valaki, figyel a Szentlélekre, ahogy hallottuk múlt héten Tamás barátom, hogy bátorított bennünket, akkor a Szentlélek eljuttat, megérteti, világossá utat, meg egyáltalán ki is ég az emberből sok olyan dolog, ami nem odavaló, mert pusztulást és rombolást hozna az életébe. Isten háza népe, az 1 Péter 4.17-ben, mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet, az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Komoly ige, és hadd Isten háza népén elkezdődik az ítélet. Igen, azt gondolom, Isten megvizsgálja a szívünket, hogy mennyire szeretjük egymást. Hogyha közel kerülünk egymáshoz, akkor mennyire bántjuk egymást, vagy mennyire adunk teret az ő szeretetének. Hogyan bánunk egymással, mi keresztények? Hogyan viselkedünk egymással? Tudunk-e adakozó szívvel lenni? Szeretetet adni? Befogadni a másikat? Vagy az önzés, a régi természet az, amely teret nyer az életünkbe? Ez határozza meg azt, hogy mennyire erős a képviselet, amelyet egy gyülekezet be tud mutatni ebben a világban. De mint mondtam, a Szentlélek által ráfigyelve az újjászületett hívő embernek minden lehetőség megvan arra, hogy Krisztus útján járva, őt követve, Isten értékrendje szerint éljen. Aztán néhány kifejezés, újszövetség kifejezés a gyülekezetre vonatkozóan, amelyet a Szentírásban találunk. Ebből is néhány dolgot megérthetünk. A Zsidókhoz írt levél 1.25-ben olvassuk a gyülekezet szót. Azt mondja, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. De jó, nem? Bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Itt az epü zinagógé kifejezés van a görögben, és ez nem egyenlő a babiloni fogság alatt kialakult zsidó zsinagógai rendszerrel, hanem egészen más jelent. Eredetileg ez a kifejezés azt jelenti, hogy összegyülekezni. Oda gyülekezni. És jelenti a mai értelmeve gyülekezet. Szóval ennek a közösségnek a megnevezésére is alkalmas és használja a Biblia. Összejönni, összegyűlni és gyülekezetként, Krisztus testeként élni. Szóval ott van az eklézia szó, az Apcsel 18.22-ben találjuk például, amikor Cézáreába érkezett Pál, felment, köszöntötte a gyülekezetet. Azután lement Antiókiába. Nem, de egyébként többször látott Pálnál, hogy olyan gyülekezetekbe is ment, amit nem ő plántált. Cézárában megtudta, hogy vannak testvérek, és az első dolog volt, hogy szeretném látni őket. Az én drága testvéreimet. Nem akarok elmenni úgy mellettük, hogy legalább nem köszönök be. Hogy szervusz, csak köszönni akartam, áldjon meg az Úr. És azt mondja, hogy aztán lement Antiókiába. Antiókiának ez anyagyülekezete volt. Onnan küldték ki a gyülekezetplántáló munkára. És fontos volt neki, hogy hazamenjen. Tudta, melyik az a gyülekezet, ahova ő tartozik. És elment oda, elmondta, tesók, képzeljétek el, itt, ott, amott, az Úr, így, úgy, amúgy, jaj, nagyon jó. Te figyelj, Pál, ezen a dátumon nagyon imádkoztunk, érted? Mi történt akkor? Hú, figyelj, majdnem meghaltunk. Te megverte bennünket, börtönbe zártak. Hú, bennünket a Szentlélek azon az éjszakán felkeltett. Többen eljöttünk, összegyűltünk, nem is tudtunk egymásról. Csak a Szentlélek 4-5-8-10 testvérnek szólt, hogy jöjjön el ide erre a helyre. Nem ott mobiltelefon. És nyilván ez most fikció, amit mondok, ez értitek. És akkor hallgatták, és te azért... De ezek megtörtént esetek egyébként egyház történelemben, tehát ez nem olyan dolog, amit ne történt volna meg, hogy ne történhetne meg. És akkor azt mondják, hogy imádkoztunk, értetek. Akkor ezért kellett imádkoznunk, hogy a halál szájából mentsen meg az Úr. Ú, de jó, Pál, ó, halleluja, mi is része voltunk ennek a nagy munkának. Együtt szolgáltunk. Annak idején nem volt mobiltelefon, amikor meg kellett látogatni valakit egy missziós megbeszélésre, akkor beültünk a kocsiba, elmentünk hozzá. Nem tudtuk, hogy otthon lesz-e, hogy kész lesz-e fogadni bennünket. Imádkoztunk az Úrhoz, Uram, vezess bennünket. kéne vele találkozzunk. Beültünk az autóba, elmentünk. És otthon volt, és alkalmas volt. És megbeszéltük, és imádkoztunk, és ment elő a misszió. Ma még e-mailben, SMS-ben, meg telefonon sem vagyunk képesek néha leegyezteni dolgokat, hogy kettő egyfélét írjon a naptárjába. Én most úgy jártam, hogy frissítettem a telefonot, aztán csomódátum kitörlődött belőle a új modern technika. Nem, mintha nem értenék hozzá egyébként. Úgy kellett összevadásznom a dolgot. Most már lehet jobb lenne papíron számon tartani. A lélek vezetése, a Szentlélek munkája Krisztus gyülekezetében. Eklézsia, gyülekezet, a kihívottak közössége, azt jelenti ez a szó, akit az Isten megszentelt, magáénak nevez, az övének nevez, magához hívta, ki a világból. Ha kihívta a világból, akkor nem lehetnek a világban, nem? Tehát nem lehetnek olyanok, mint a világ. Mert azért hívta ki őket az Isten, hogy más legyen, mássá tegye őket. Terve Szentlélekkel, hittel és szeretettel. Aztán a legjellemzőbb kifejezés, ami legtöbbször van az új szövetségi szentiratokban, hát elmondom görögül is, de az nem lényeges, tudottan csak, hogy hajtsák valaki hallja, hogy olvassa valahol. Ez a Basileia Ton Theou, ez sokszor előfordul, az Isten királyságának tudjuk fordítani, egyébként pedig Isten országának van fordítva legtöbb helyen az evangéliumokban. Eredeti kifejezés szerint ez egy nagy titok egyébként, hogy Isten országa, Isten királysága. Azt mondja, és a gyülekezet része ennek a királyságnak. A földön. És ez egy csoda. A evangéliumokban, a Márk 1.15-ben, amelyet úgy tartunk számon, mint a Názáreti Jézus első prédikációja, magyarul az első, angolul az első prédikációja, így hangzik, betelt az idő. Eddig telt az idő, most meg eljött. Eljött az idő. Közel jött az Isten királysága, az Isten országa. Egészen. És akkor azt mondja, ha ez megtörtént, akkor térjetek meg. Hagyjátok el a bűnt. Az Istennek való hátatfordításból forduljatok oda az Istenhez. És higgyetek a jó hírben, az evangéliumban, az örömhírben. Ez volt Jézusnak az első igehirdetése, az első prédikációja. Így hívta az embereket magához. És tudjátok, amikor az ember hallja a Jézus szavát és meg is érinti, akkor bizony érzi, hogy ennek súlya van. Nem, tehát nem olyan könnyű, ha valaki valóban Jézussal találkozik és az evangéliumot hallja, annak súlya van. Megérzi a lehetőségét annak, hogy beléphet az Isten országába. Beléphet az Isten való kapcsolatba, de érzi ennek a súlyát. De mindaddig, amíg ez a megszólítás nem történik meg, az Istennek az erőterébe nem kerül bele valaki, addig nem tud megtérni. De ha bekerül valaki Isten erőterébe, és megszólítja őt az Isten, akkor óriási felelősség, hogy belép-e az Isten országába. Azt mondja Jézus, hiszek benned, bocsáss meg nekem, most már nem takargatom a bűnömet, nem mindenki másra mutogatok. Én vagyok, és én bűnös ember vagyok. Miattam haltál meg. Neked adom az életem. Nem a feléd, nem csak az, ami bajban van, nem csak a pénzügyi területet, nem csak az egészségemet, mert beteg vagyok, nem csak a családomat, mert baj van, az egész életemet neked adom. Nagy dolog, amikor ezt valaki megérti. Eljut a felismerésig, hogy hú, ez komoly dolog, ez nem csak egy érzés, de mekkora nyereség, amikor valaki átadja az életét Krisztusnak. A megtérés és újjászületés által lehet valaki része az Isten királyságának, Isten országának. A János evangélium 3. fejezetében egy beszélgetés van lejegyezve, amikor egy vallási tanító, egy vallásos ember megy Jézus, az Nikodimus a neve, és Jézus mondja neki, hogy nem tudsz bemenni Isten országába, nem születsz újjá. Nem lesz új életed. Mert ami testtől született test az, de amit Isten lelke szül újonnan, újjá, az egyrészt új családba tartozik, Isten gyermekévé lesz, a kihívottak közösségéhez tartozik, Isten épületének lesz része, küldetéssel rendelkezik, megváltozik a sorsa. Tudtad azt, hogy egyedül akkor tudja az életed befutni azt a pályát, amilyet születtél, ha Krisztusnak adod az életedet, és neki engedelmeskedsz. Sehogy máshogy nem tudod azt az életet élni, amelyet Isten neked szánt, ha nem ismered az ő akaratát, és nem követed Jézus szilárdan. Nem fog megvalósulni. Hiába várod. Viszont ha Krisztus követed, biztosan megvalósul. Kérdezd meg a jegyes párokat. Van itt kettő. Már mosolyognak is fülégére a szájuk. Nem gondoltátok, hogy eljön ez a nap? Még egy fél éve, vagy egy éve? Szóval én nem gondoltam. György, azt mondja, hát én sejtettem. Nem még. Milyen csodálatos, amikor valaki nem adja fel. Az Olival imádkoztunk akkor. Nehéz volt. De azt mondta, nem adom föl. Én az Urat akarom szolgálni és követni. Nem engedek az érzelmeimnek. Akkor is, ha nemet mondott nekem. Én az Úrnak adom az életemet, neki szolgálok. És Isten meg cselekedett, munkálkodott. Kedvesített az ő szemét egy másik lány előtt, nő előtt. És akkor lett valami csodálatos. Valami, ami eddig külön volt, most egybe lesz. De hadd mondjam nektek, hogy óriási ajándék, ha valaki abban a gyülekezetben van, ahova Isten helyezte. Nem csak neki, hanem a gyerekeinek. Egyáltalán nem mindegy, melyik gyülekezetbe jársz. Tudtad azt? Nem mindegy. Istennek van a sorsodban elrendelt, sorsod szerint elrendelt helyed van. És ha ott vagy, akkor Isten megáldja a gyerekeidet is. Nagyon sok, nagyon nagy jelentősége van a gyerekeink életére nézve, az, hogy mi engedelmeskedünk az Istennek. És Krisztus követő életet élünk. Tehát valóban az ő testének tagjaiként éljük az életünket. Mint megtért, újjá született emberek. Megtérni azt jelenti, hogy felismerni Isten törvényét, megszegtem a 10 parancsolatot, vétkeztem, nem vagyok igaz Isten színe előtt. El kellene ítéltetnem. És kérem az Isten bűnbocsátó kegyelmét, megértve azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, tiszta, igazi, szentként, hogy magára vállalja az én vétkeimet. És amikor én ezt őszintén egyszerű szavakban elimádkozom, és azt mondom, Jézus, bocsáss meg nekem, ments meg engem. Lehet csak ennyi. Itt van az életem, a tiéd. Akkor jön a Szentlélek, és tesz egy csodát. Újjászüli az embert. És beírja a szívébe, Istenhez tartozol. Az Úré vagy. Isten a te mennyei atyád. Kívánom, hogy aki még ezt nem élte át, megtapasztalja, aki átélte, nagyra értékelje. És kövesse Jézus Krisztust, kövessük Jézus Krisztust, és figyeljünk az ő szellemének szavára. Amen. Imádkozzunk most. Hagyjuk meg a fejünket. Addig egy kis időt a csendes imádságra, magunkban imádkozhatunk, kiki, hogy ahol tart, a szerint, és aztán én fogok hangosan imádkozni majd röviden. Atyám, az Úr Jézus nevében adok hálát neked, hogy jól ismersz bennünket, mégis szeretsz. Nem szűnsz meg, míg utolsó nem dobban a szívünk szólítani, hívni haza. A tőled idegent, a tőle távol élőt hívni megtérésre, hívni bűnbánatra, hívni új életre, hívni közösségre, élő kapcsolatra. Köszönöm neked, Uram, hogy csodálatos terved az, hogy elhelyeztél bennünket keresztény közösségbe. Nem vallást adtál nekünk, hanem hitvallást. Nem szabályokat, törvényeket, hanem élő közösséget, és ebben szabályokat és törvényeket. Dicsérlek, megelevenítő lelkedért, munkálkodj tovább bennünk, kiben-kiben, azt szerint, hogy éppen életének a következő szakaszámon a szükséges, mi pedig megadjuk magunkat neked, hogy megcseleked bennünk és általunk, ami a te akaratod, a Jézus nevében. Amen. Amen.